A mi úrnapi, feltámadás napi, ünnepi istentiszteletünk megáldása is, meg szentelése az Úr nevében van, aki teremtett a mennyet és a földet, és bölcsen igazgat és fenntart mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, olvassuk, hallgassuk együtt a mi élő Istenünk élő igéjét, amint írva található ez a második korintusi levél 10. fejezetében. Nyitott szívvel és helyeinket elfoglalva, hallgassuk, olvassuk Isten igéjét. Pál apostol, korintusbeli gyülekezethez írott második levele, 10. fejezetének az első versétől kezdődően így szól: hozzád, hozzám, az élő Isten. Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ott létemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Arra nézzetek, ami a szemetek előtt van. Ha valaki meg van győződve arról, hogy Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg. Nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is. Mert nem mernénk magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. Mivel ők önmagukhoz mérik és hasonlítják magukat, és így esztelennek bizonyulnak. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutott Krisztus evangélium, eljutottunk Krisztus evangéliumával. Nem mérték nélkül, mások fáradozásával dicsekszünk, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével nagyjá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva, a rajtatok túl eső területeken is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másút már elvégeztek. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Isten áldása legyen az ő igének az olvasásán és a szívünkbe fogadásán. Gyertek ezért az áldásért, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a teljes írás tőled ihletett a te szavad, és azért irattad meg, Úr Jézus Krisztus, az evangéliumot, a második korintusi levelet is, hogy higgyük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és a hitben üdvösségünk legyen a te nevedben, véred árán. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te ígédben élet van, és ez számunkra is lehet élő és ható a te kegyelmedből. Úr Jézus Krisztus, tedd személyes áldássá számunkra a te ígédet. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján és szentleges segítségében bízva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található, idézett második korintusi levél 10. fejezetének az első versében a következőképpen. Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket, én Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Eddig a felolvasott ige, foglaljuk helyet, kedves testvérek! Kedves testvéreim, igehirdetésünk címeként most hiszen ezt helyezi a te szívedre, meg az enyémre. Szeretet, intés és felelősség. Kedves testvérek, ez a három elválaszthatatlan egymástól, hogyha ezt az ige szerinti módon akarjuk élni, gyakorolni. Szeretet, intés, felelősség. Testvérek, többször megszoktam osztani veletek az ige választás és ige keresési tusámat egy-egy ige hirdetés előtt. Ez általában már úgy hét közben szokott forogni a szívembe. És ugye a feltámadás ünnepén adta magát az ige, hogy azért nagy vonalakban onnan. A feltámadás ünnepe utáni első-második vasárnapon hogyan tovább közvetlenül feltámadás ünnepe után Krisztussal, Krisztus nélkül, de a második héten, hogy hogyan tovább az örökké valóság felé, szolgálat és üdvösség. Kedves testvérek, sokan olvassuk már feltámadás ünnepe óta a kalauzunk szerint az Új Szövetségben a második korintusi levelet. Hát ez nem a könnyű olvasmányok, vagy a könnyű ige, inkább ez a kemény eledel kategóriájába esik. És nem tudom, ki van úgy, hogy mindent abszolút úgy érzed, hogy ez teljesen világos, tiszta, személyes, megvan rá a válasz ebből az igéből. És ezért volt az a tusám, a úrtól kaptam a héten, hogy a teljes levél összefüggésében ezt emeljük ki. És nézzük is meg, hogy miről szól a második korintusi levél, de az, hogy van-e nekünk ezzel kapcsolatú. Egy nagyon őszinte hívő testvérem, felsőgödi istentisztelet után odajött, megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy hát Gergely, mikor felolvastad az igét, hosszabb szakaszt, hát azt gondoltam magamban, hogy hát én ezt azért nem választottam volna. De, mondja, kinyitotta az Úr számomra utána az igét belőle, mondta ő. Kedves testvérek, senki ne ijedjen meg, én legalábbis nem tudok, de úgy gondolok testvérem szeméből, és ezt olvasom ki, hogy azért ilyen hasonló egyértelmű nyílt feszültségről nem tudunk a gyülekezetben, amit nem ezért olvastuk fel, hanem kedves testvérek, akkor lássuk azt, hogy miről is szól ez a levél. Konkrétan természetesen a központi mondani való, mint az egész Szentírásnak az, hogy egyedül Jézus Krisztusban van üdvösség, kegyelem, bocsánat, feltámadás, örök élet és boldog élet itt a Földön. De van ennek azért, kedves testvérek, személyes üzenete, minden helyzetben, mert azt olvastuk, hogy a teljes írás az Istentől lihtetett, és ebben benne van a második korintusi levél is, és hasznos a mi tanításunkra, fedésünkre, megjobbításunkra, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvérek! Bizonyára mindnyájunknak, mindnyájatoknak van egy elképzelésünk, egy személyes elképzelés, esetleg beszélgessünk is utána a templom tornácon erről, vagy bibliórán, hogy milyennek gondoljátok az ideális lelkipásztort, milyennek gondoljátok az ideális gornokot, az ideális presbitert, pótpresbitert, gyülekezeti szolgálat előtt. Lehet, hogy egy emberi elképzelés megfogalmazódott, jó is volt erről beszélgetni presbiter választás fényében, bizonyára lelkész választás fényében is beszélgettek erről a gyülekezet tagjai. Kedves testvérek, két véglet, aztán kettő között keressük meg a magunk emberi elképzelését, aztán tegyük az ige mérlegére az egyik. Hát olyan az ideális gyülekezeti lelki vezető, lelkipásztor, presbiter, gondnok, mindenki más, aki mindig mindenkihez kedves, és mindig mindenkinek igazat ad. Mindig mindenkit megsimogat, mindig mindenkit mindenben pont megerősít abban a gondolatában, szándékában, állapotában, cselekedetében, amiben van. Biblikus ez szerinted. Egy történetet hallottam, mely szerint a múltrendszerben egy helybeli pártfunkcionáriust megkeresett az egyik beosztottja, mondta neki, hogy elvtárs úr, tegnapi napon volt nálad kis, és volt nálad nagy, akik feszültségben vannak egymással, és kérték tőled, hogy te legyél a döntőbíró. A hat szem közti meghallgatásuk után te négy szem közt azt mondtad kisnek, hogy kis, neked van igazad. És ugyanúgy külön négy szem közt azt mondtad nagynak is, hogy nagy, neked van igazad. Hát kedves elvtárs úr, ne haragudj, de ez nem korrekt, mert nem mondtad meg, hogy te valójában mit gondolsz. Tudod mit, kedves kollega? Neked is igazad van, mondta a funkcionárius. Kedves testvérek, ugye látjuk, hogy ez így nem a hosszú lelki élettitka egy közösségben. Természetesen a másik vélet az se jó, hogyha egy lelki vezető, illetve említett tisztségek mindig csak kemény, mindig csak az asztalra csap, mindig mindenkinek learapja fejét, akivel találkozik. Kedves testvérek, miért mondtuk ezt, hogy jobban értsük? A levélnek az üzenetét egy kemény jeledel, de hogyha alaposan végigolvassuk, egy nagyon őszintésen, nagyon személyes hangvételt megütő levél. Bátorítok mindenkit, aki esetleg nem a bibliósó kalauz szerint olvassa a Bibliát, nem olyan nagyon hosszú, 10 pár fejezet érdemes ezt a második korintusi levelet is úgy egészében elolvasni. És megosztja, kedves testvéreim, az apostol Isten előtti felelősséggel, a gyülekezet minden tagjával, így egyébként velünk is, ez nem véletlen, hogy az Úr ezt a levelet is betagolta a Szentírásba. Mert mindezek azért irattak meg. Vonatkozó írásra, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és a hitben életetek legyen az ő nevében. És minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere Korintusban, és Göd Szőligeten és lelki vonzás körzetében is. A háttere, tehát Isten előtti felelősség, őszinteség, személyes tusa, megosztva a gyülekezet közösségével. A háttere az, hogy az apostolt rágalmazták. Részben a háta mögött. Azzal, hogy amikor levelet írsz nekünk, utávol létben nagyon könnyen írod a monitor mögül az e-mailt, a levelet nem kell szembenézzel, onnan kemény vagy, de amikor megjelensz, nincsen jó kiállásod, és nincsen jó orgánumod. Megjelenésében is gyenge, beszédében is szánalmas. Kedves testvéreim, az Isten igéjének az ereje, az a gyülekezeti lelki előjárók, igehirdetők, bizonyságtevők termetében centiméter nagyság, ahol 180 fölötti az ideális gornok és lelki pásztor? Kilóban hogy határozzuk meg? Decibelben milyen legyen a hangereje az ideális presbiternek? Vagy az ideális igehirdetőnek? testvéreim, nem találunk az igében ilyen kritériumot azért, mert nincs. Gondoljunk arra, hogy az elmúlt fél évszázad legáldottabb szolgálattevője a Kárpát-medencei nem csak magyarság, hanem az egész kereszténység körében egy alacsonyabb, vékony testalkatú és kimondottan halk szavú testvérünkön keresztül munkálta az Úr a legnagyobb áldást. Egyedül az önmaga dicsőségét. Egyedül az önmaga dicsőség. Sem decibelben, sem kilóban, sem centiben nem volt nagy. Kedves testvérek, az Isten igéjének az ereje abban a tekintetben, hogy áldássá váljon és eljusson szívekig, hogy ebben milyen felelőssége van a bizonyságtevőnek, az kedves testvérek, a titka, felelőssége az a bizonyságtevő Úrral való személyes kapcsolatában van. Az Úrral való személyes kapcsolatában gondolj a samáriai asszonyra. A történetét nagyon jól ismered kívülről, én is. A mélyére gondoljuk. Megtapasztalta Krisztus dicsőségének és bocsánatának a felragyogását, abban a pillanatban bement a városba, másokat Krisztushoz vezetett, és áldássá tette őt az Isten ebben a szolgálatban. Miért? Mert valósággá vált az életében a bűnbocsánat. Testvérem, ha messziről is jön valaki, és nem tudod, hogy miben él, miben nem. Ha szimpatikus, ha nem, a valóság az életében a bűnbocsánat áldássá fogja tenni az Isten rajta keresztül az igéjét. Akkor is, ha néhányan befeszülnek, meg akkor is, ha néhányan nem. Egyébként tegnapi bizonyságtételbe elhangzott, hogy jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Mert kedves testvérek, ha mindenkinek meg akarunk felelni, mint itt a említett történetben az illető, akkor el fogunk szédülni. El fogunk szédülni. És nem lesz iránya az életünknek, akihez nem lehet igazodni. Mert aki a Krisztushoz igazodik, az a Krisztushoz igazít. És aki nem igazodik a Krisztushoz, az nem is tud a Krisztushoz igazítani. Kedves testvérek, ami még nagyon fontos, hogy az apostol ezt nem önérzeti kérdésből írta le. Tehát ez nem egy ilyen lelki becsületsértési perlefolytatás a gyülekezettel. Most nem az volt a döntő, hogy őt személyes önérzetébe vagy egzisztenciájába megsértették. A tét sokkal nagyobb. Testvéreim, a Krisztushoz hű igehirdető és gyülekezeti vezető esetleges lejáratásának a célja mindig mélyebb, mégpedig az, hogy hiteltelenné tegyék rajta keresztül az Isten igéjét és ügyét. Mindig emögé kell látni, ha ilyet hallasz valahol, akkor mindig így láss mögé, és Pál ezért vállalta fel, hogy az Isten igéje ne szenvedjen csorbát. Kedves testvérek, mert azt mondják, hogy hát ne vegyétek komolyan, mert fafejű és keménykedik. Állandóan csak erről prédikál. Vagy ne vegyétek komolyan, mert semmi tekintélye nincsen. Nem, kedves testvérek. Azért írja le az apostol tusáját, hogy lássanak mögé. Nézzük meg, hogyha dicsekszem is, akkor azt a Krisztussal, és akkor azt a Krisztusért teszem, hogy legyen hitele a Krisztust hirdető személyének és tisztségének. De egyedül a Krisztus ügyéért, tehát a Krisztus ügye a cél. A személy és a tisztség az eszköz. Az egyedül eszköz. Mert azt mondja, könnyek között gondolok rátok. Miért? Mert szeretlek benneteket, testvéreim. Hogyha ő saját magára gondolt volna, akkor azt mondja, tudjátok mit? Töröljetek ki a népsorból. Nem megyek többet hozzátok, megyek másfelé, ott, ahol csak ünnepelnek engem. Nem, kedves testvérek, leírta a tusáját. Testvérem, ha van egy gyereked, aki úgy látod, hogy pillanatnyilag nem az Úr útján jár, vagy nem az az irány, mit teszel? Hogyha van kettő vagy több gyereked, aki mindegyik a tiéd, és cívódnak egymással, mit teszel? Testvérem, azt mondod, hogy hát én így szeretlek benneteket, csak így tovább. Az nem szeretett, testvérek. Az felelőtlenség, és ebben szeretetlenség. De a fizikai vagy lelki értelemben bemész, és kiosztasz mindenkinek két nagy fülest, utána visszacsukod az ajtót, és kényelmesen visszaülsz a foteledbe, hát azzal se oldottad meg a dolgot. Sem családi, sem más szinten. Leírja az apostol a tusáját, mert azt mondja, hogy ha nem feddek, akkor elburjázik a feszültség a gyülekezet lelki családjában. Ha elburjázik a feszültség, és ez így marad, akkor szétesik a gyülekezet. Ha szétesik a gyülekezet, akkor megáll az ébredés. Akkor megáll az a folyamat, hogy emberek a halálból az életre térjenek. És ezt nem vállalhatom fel. Akkor se, hogyha a népszerűségi indexem csökken. Mert az a kérdés, hogy mit mond Jézus. Azt mondja, viszont ha feddek, akkor azt nem szeretném úgy tenni, hogy a másik abba lelkileg belenyomorodjon. Mint ahogy műtét előtt is altatnak és érzéstelenítenek. És felkészítenek. Nem rögtön műtét van, amikor belép valaki egy orvosi rendelő. Ha SOS az eset, akkor is nagyon gyorsan, de elő kell készíteni. Vannak lelkileg SOS esetek is, de elő kell készíteni, hogy az illetőnek a szíve a Krisztus előtt lágyuljon meg. A szó nemes értelmében törjön össze a szíve a Krisztus előtt, és hogy a Krisztus építse újra, erősítse meg, és töltse fel magával. Tehát érezze a szeretetet a felelősség teljes feddésben is. Mert felelőtlen az a vezető, aki ezt nem teszi, vagy ezt nem így teszi. Mert te, kedves testvérek, nem szabad így feltenni a kérdést, hogy szeress, vagy nincs. Ezt nem szabad kijátszani egymás ellen. Hanem szeressél és incsél. Intve szeress, és szeretve így. Mert, testvérek, a szeretet az tud tiltani is. Ez ma már nem eurokonform megfogalmazás, sértő, bántó, tiltás. 3 éves gyereknek valamit megtiltani? Ombuszmanus feljelentés, testvérek. Egy 6 évesnek, egy 16 évesnek, egy 41 évesnek valamit megtiltani, hát ez borzasztó. Testvérem, a legelső tiltás a világtörténelemben az Isten szeretetlenségből tiltotta Ádámot és Évát. Mitől? A jó és a nem a tudás fájától tiltotta, hanem a jó és a gonosz tudásának a fájától. Azaz szerette őket, és féltette, hogy megismerjék a gonoszt. Féltette őket, hogy megismerjék a bűnt. Hogy ennek következtében megismerjék a fizikai halált, a lelki kárhozatot, és megismernék ennek minden földi következményét, a félelmet, a szorongást, a sértést, a sértődékenységet, a bántást, a depressziót, az agressziót, és minden mást, ami ennek a következménye. Szeretetből tette ezt az Úr. És kedves testvérek, ez a levél leleplező levél is, olyan értelemben, hogyha megnézzük az idézet 10. fejezetnek a 3. és következő verseit, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Tehát látjuk? Tehát az Isten ismeretével szembe való támadás. És leleplezés azért is, mert itt a 11. fejezetben már olvashattuk, hogy nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Tehát amikor azt az információt hallod, hogy a szeretet az nem tilt és nem int és nem fed, az a kísértőtől van. Azért, hogy szépen csomagolt mérget vagy bombát adjon. Testvérem, mivel ment oda a kísértő Ádámhoz és Évához? Hogy az Isten benneteket nem szeret, az Isten rátok féltékeny, az Isten tőletek félti a trónját, és az Isten tőletek sajnálja azt a fát. Ezt adta be. És a világosság barátnak tüntette fel magát. Jó szándékú segítőnek tüntette fel magát. Alattomos, mert a hazugság atya is embergyilkos volt kezdettől fogva. Testvérek, azt Ádámmal és Évával nem tudta elhitetni, hogy Isten nincs. Vigyázzunk, mert a kísértő intelligens, csak gonosz. És a gonosz intelligencia nagyon veszélyes. Fölöttünk áll intelligenciában, és gonoszságban is. De testvérek, a kísértő fölött áll intelligenciában, hatalomban és szeretetben, ami megváltó Krisztusunk. Ránéz. Feljebb. Feljebb. Egy templomba járó közösséggel ezt nem tudja elhitetni a kísértő, hogy az Isten nincs. Ezt másoknak adja be. Mit hited el? Azt, hogy ne vedd teljesen komolyan az Isten szavát. Csak ugyan azt mondta az Isten, ne vedd komolyan a felolvasott igét, és ne vedd komolyan az ige magyarázatát. Mert ez már ódivatú. Nem, kedves testvéreim, az Isten igéje korszerű, örök. Örök. Nem megy ki a divatból. Nem veszíti az érvényét, és nem veszíti a hatalmát, és nem veszíti az áldását, és nem veszíti az igazság tartalmát. Leleplez. Kedves testvérek, ezért kell nekünk az Isten igéhez igazodni, és erről a felolvasott igéről eszünkbe is juthat a lelki fegyverzet, az Efézus 6:10 és következő versei. Miért fontos ez? Mert küzdelemben vagyunk. Testvérem, neked nincs küzdelmed? Magaddal, a melletted ülővel, a jelen lennévővel, az Istennel. Testvérem, lásd meg! Láss a színfalak mögé, mert az Isten leleplezi a világosság angyalaként feltűnő kísértőt, mert a kísértő mindig úgy csinál, mintha olyat tenne, mint az Isten. A hamis pénz az nem tér el nagyon az eredetitől. Azért veszélyes. Ha nagyon eltérne, nem vennéd kézbe. A hamis igazság egy picit kell csak elteríteni, a levesnek az íze megmaradjon, hogy még meged vele a mérget. Kedves testvérek, nekem nagyon sokat jelentett, amikor ige asztala volt már jó pár hónapja a Jerikó lerombolásának a története, a kőfalainak a lerombolása. Körbe kellett járni, megfelelő menetrend szerint és ütemterv szerint. Testvéreim, Nagyon határozottan megmondta Isten, hogy kinek kell abban a menetben menni. És minek? Ott volt a menet elején a szövetség ládája benne a két kőtáblával. Minek az oda? Kőtábla mi volt? Az Isten igéje. Azért, hogy az Isten népének és az Isten emberének a küzdelme igeszerű legyen. Mert van küzdelmed, de kedves testvérem, ha bántószóra bántószóval válaszolsz, az nem egyrészt nem igeszerű, másrészt pedig nem lesz belőle békesség. Nehéz, de hogyha lelkiértelemben is vasbetétes bakancsal közelítenek feléd, de akkor is válaszolj a békesség evangéliuma hirdetése készségének a sarujával, mert azzal fogsz győzni. És azzal fogod meggyőzni a másikat, mert a szelíd beszéd az megtöri a csontot, a megcsontosodott lelket, a megcsontosodott szívet. És honnan tudsz szelíd beszédet? A Krisztusból. A Krisztusból fontos a küzdelemben, a hit pajzsa, a gonosz a tüzes nyilait lövi. A hit pajzsával kioltott, hogyha hiszed, hogy az Istenben van a menekvésed egyedül. Egyet emeljünk ki, még az üdvösség sisakja, hogy bizonyosságod legyen az üdvösségedben. Ha már megtértél, ha nem tértél, meg bizonyos lehetsz, hogy nincs üdvösséged, de ha megtértél, újjászülettél, bizonyos lehetsz benne, hogy már üdvösséged van. És ami még kiemelendő, hogyha megnézzük a lelki fegyverzetet, a Krisztus katonájának a háta nincs felöltöztetve. Miért? Mert a háta mögött a testvérének kell állni. Aki bevédi a hátát. És van, amikor a testvéred védi be a te hátadat, és van, amikor te kell védd a te testvéredet, hogy ne támadják hátba. Még egy aspektus, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei, tehát nem fordítunk hátat az Istennek. Menekülve tőle, hanem elé állok, hogy Uram, itt van szívem mindenestől, és neked adom, aki alkottad. És amiben még láss mögé a kísértő színfalainak, hogyha bárkivel van feszültséged, házastársaddal, gyerekeddel, anyával, apával, testvérrel, munkatársal, szomszéddal, osztálytársal, lásd meg, hogy a valóságos problémád neked nem az illetővel van, és az illetőnek a valóságos problémája nem veled van, hanem ahol feszültség van, az mindig a kísértőtől ered, és a gyökerében lehet a problémát megoldani. Ez olyan, mint a kakasviadal. Az egyik kapkasnak is megtépik a begyét, hogy véres legyen. A másik kakasnak is megtépik a begyét, hogy véres legyen. A vérszagra a két kakast egymásnak ugrasztják, hátralépnek, nevetnek, és még fogadásokat kötnek, és keresnek is rajta esetleg. Vagy nagyot buknak. A kísértő megsebezi az egyik embert, bünteherrel, agresszióval, depresszióval, sértődékenységgel, sértőszándékkal, megterheltséggel, fáradtsággal, kimerültséggel, megalázottsággal vagy elbizakodottsággal, megsebzi a másik embert is ugyanezzel, mind a kettő megterhelt és érzékeny, összeugrassz a kettőt, azok elcívódnak egymással, jobb esetben néhány percet, rosszabb esetben néhány évtizedet, és hátralép, és gonoszan nevet. És meglázd, hogy a te küzdelmed nem test és vérrel, nem emberrel van, hanem meg van vezetve amaz is, és meg vagy vezetve te is. Az Isten igéje pedig ezt leplezi le, hogy benne van a győzelem, és benne van a védelem. Az utolsó előtti gondolatunk, hogy a védelem az a Krisztusban van. Vele lenni, Krisztust ismerni, őt hirdetni, hozzáigazodni, és másokat is hozzáigazítani. Nézzük meg az apostol leveleiben a bevezető fejlét gondolatokat. Az a kezdi, én Pál, én a Krisztusé vagyok, elhívott szolgája, az ő hirdetésére, az Isten kegyelméből, Krisztusért. Tehát először, hogy ő rendezte a kapcsolatát az Istennel. Békessége van vele, és ott aztán erre küldte. Vagy amit mond a hajótörés előtt, hogy mellém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Az azonosság tudata megmaradt rabruhában is. Ismerős ez a kifejezés, hogy identitásválság. Egyéni, közösségi, nemzeti, meg globális szinten. Miből ered? Hogy elveszítette az ember az identitását a Krisztusban. És magyar szóval önazonosság tudat. Ki vagyok én? Mert ha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor teljesen ki vagyok bukva. Ha tudom, hogy kié vagyok, a Krisztusé vagyok, nem önmagamé, hanem az én üséges Uramnak és megváltómnak a tulajdona, akkor nem bukok ki magamból, mert ő nem enged, mert tart. És neki az önazonosság tudata, identitása rabruhában is megmaradt. És merte hirdetni, hogy az az Isten, aki én vagyok, és akinek szolgálok, azt üzente, hogy meg fogunk maradni. Nem törődött az, hogy kinek, nem a palástjában, vagy a rabruhájában volt az önazonosság tudata, hanem a Krisztusban, ami nem változik meg. Pál nem köpönyek forgató volt, testvéreim, hanem egyszer cserélt lelki ruhát. És fordult az élete egyszer 180 fokot, és azt az irányt tartotta. Tartotta a Krisztusban, kedves testvérek. Tehát mindig légy erős az Úrban, és mindig tedd az ige mérlegére azt, amit hallasz, és azt, amit mondasz, és az ige mérlegén megáll, akkor azt vegyük komolyan. Ezt még itt tegyük hozzá, hogy mindig érdemes, amelyik levelet olvassuk, az apostolok cselekedetéből azt a történetrészt elolvasni, hogy éppen a misszió jut hol tart. Ez Apcsel 18-ban található az első felében a korintusi események és leírás. A záró gondolatunk, kedves testvérek, pedig az, említettük gyülekezet lelki állapota kérdését. Kedves testvérek, az én szívemben is, sokunk szívében a hála van ott. A hála van ott, hogy az Úr Jézus Krisztus szaporítja a gyülekezetünket az üdvözülőkkel. Kedves testvérek, tapasztalni azt, hogy ott állhatunk Jézus Krisztusban testvérek, egymás mellett és egymás háta mögött is. És mikor éppen a védett vagy, mikor éppen a védő vagy, mikor éppen a támasz nyújtó, mikor éppen a segítséget fogadó. Nincs tökéletes gyülekezet. Gyülekezet ott van, ahol hirdetik, hogy a Jézus a Krisztus. Azt mondja az Úr Máté 16-ban, hogy erre a kijelentésre, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, építel fel az én egyházamat. Ezért vagyunk élő gyülekezet testvérei. Kisebb feszültségek biztos, hogy vannak, és testvérek, megnyugtatásképpen mondom, biztos, hogy lesznek. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy az Úr Jézus Krisztus maradt középen, a szívünkben, a bizonyságtételeinkben és a közösségünkben. És ott növekedni fog. És így jó, kedves testvérek, és az alázatra kell, hogy intse az embert, hogy járunk elünk a világban, hívő körben, többen is hallhatjuk vissza, hogy hálát adnak testvérek azért az ébredési munkáért, amit az Úr Jézus Krisztus végez bennünk, közöttünk és rajtunk keresztül. És ezért egyedül isteni a dicsőség. És ezért meg kell, hogy alázkodjunk továbbra is, hogy az Úr tartson bennünket alázatban, és hogy ezt a munkáját bennünk is, és rajtunk keresztül is végezze. És így tudok hálás lenni a gyülekezet igehirdető presbitereként, gondnok és presbiter társaimért és testvéreimért, mi szolgatásaimért, akik együtt hirdethetjük az Urat, és együtt adhatunk hálát az Úrnak azért a munkáért, amit elvégzett, meg azért, amit ezután elvégezni fog. Mert olyan csodáknak is megtapasztalói vagyunk, hogy emberek térnek meg, születnek újra és jutnak halálból az életre, és olyan csodákat is, hogy az Úr mélységben, próbában, testi mélységben lévőket is felemel, erősít, gyógyít, és vigasztal. Kedves testvéreim, maradjunk az Úrban, és erősödjünk tovább ő benne. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy örök élet beszéde te nálad van, és köszönjük, hogy te békességet adsz, és köszönjük, hogy nem úgy adod, ahogy a világ adja, mert a világ békessége elmúlik. Perceken vagy évtizedeken belül, de köszönjük, hogy a te békességed, a benned való békesség megmarad örökké. Köszönjük, Atyánk, hogy megbékítettél magaddal a Krisztus vére árán, keresztfa áldozatával. Köszönjük, hogy így lett békességünk nekünk veled, magunkban és egymással. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy lehetünk a te békeköveteid. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy neked gondod van a te igédre, annak áldására. Úr Jézus Krisztus, áld meg gyülekezetünknek minden előjáróját, szolgálattevőjét. Áld meg minden tagját, növeld a gyülekezetünket az üdvözülőkkel, és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, különösen a gyászt hordozó testvéreinkért, Úr Jézus Krisztus, te pótold a szereteteddel a gyermeket, a hitvestársat, az édesapát, a nagyapát, a testvért, a családtagot. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked család eltávozó szeretének a lezárult életét, mindazt, amivel rajta keresztül ajándékoztad meg az övéit, de sokunkat, bennünket is. Urunk, köszönjük, hogy benned van vigasztalás, köszönjük, hogy benned van megerősítés. Úr Jézus Krisztus, imádkozunk azokért a gyülekezetekért, akiket elénk hoztál, a kistarsai gyülekezetért is így könyörgünk. Imádkozunk a kosdi, imádkozunk a póti gyülekezetekért. Urunk, áld meg délutánunkat, a presbiteri továbbképzőt, áld meg bennünket személyes csendességeinkben veled, áld meg az előttünk álló hetet, életet. Köszönjük, hogy nyújtod kegyelem a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát mindazoknak, akik még nem fogadták el, de köszönjük, hogy elfogadható. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Atyánk szeretete, és a Szentlélek, ami vigasztalunk közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal mindenkor.